Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, de hogy általában az esetek döntő többségében itt van velem Betty is.
Sziasztok!
Hát a mexikói nagydíj történéséről nem sokat tudunk regélni, de a paddockban annál izgalmasabb dolgok történtek. Sergio Perez papája például megcsinálta a showt. A Red Bull megkapta a büntetését a Nemzetközi Automobil Szövetségtől a költséglimit átlépése miatt, illetve 2026-tól most már egészen biztos, hogy az Audi is beszáll a Forma 1-es mezőnybe. Tartsatok velünk! Hát akkor kezdjük is el, szerintem a hétvége legnagyobb hírével, a Red Bull büntetésével.
Hát ugye már hetek óta tudni lehetett, hogy az FIA is megerősítette, hogy a Red Bull a 2021-es évben ugye átlépte a költségvetési limitet, tehát a meghatározott költségplafont, és nagyon-nagyon mentek a találgatások, hogy vajon milyen büntetést kaphatnak, mert ugye nyilván ez szankciót von maga után. Sokan ugye azt mondták, hogy ez a tavalyi Verstappen világbajnoki címbe is kerülhet, és akár az idei világbajnoki címüket, ugye már a konstruktőr és az egyén is az ő kezükben van, azt is érintheti. Na hát igazából ugye nem erről volt szó. Kevesebb, mint 5%-os túlköltekezést állapított meg az FIA Nemzetközi Automobil Szövetség, amit kezdetben a Red Bull tagadott is, viszont amikor Christian Horner leült az FIA elnökével beszélgetni, akkor a vége már az lett, hogy a Red Bull is elismerte úgymond a költségvetési plafon átlépését. Valamelyest ilyen bagatell dolgok lehettek a háttérben, mint a dolgozók járulékainak a rosszul elszámolása, illetve a cateringgel is valószínűleg túlléphették ezt a limitet, és azért a 7 millió dolláros büntetés azért ez egy elég magas szám, amit Christian Horner is aláírt, illetve egy ilyen 10%-os, tehát 10%-kal kevesebb időt tölthetnek majd aerodinamikai teszteléssel, tehát a szélcsatornában, úgyhogy ez azért valamelyest hátrébb vetheti a Red Bullt a következő években, illetve Kling Sanyi is ugye az egyik társunk is ezt mondta, hogy attól függetlenül, hogy a Red Bull ugye világbajnok lett ebben az évben, azért ezek a szankciók komolyan érinthetik a jövő évi világbajnokságot is.
Hát így van. Hát egyrészt ugye ez a 7 millió dollár, ez most hirtelen nem tudok fejben számolni, de hát ugye 7 milliót szorozzuk meg, mondjuk vegyünk most a jelenlegi piaci helyzetben egy 400 forint per dolláros árfolyamot. Hát azért most hirtelen a hasamra ütöttem, de szerintem az több, mint majdnem 3 milliárd forint. Most hirtelen mondtam egy végeredményt úgy nagyjából. Azért nem kis pénz. Azért, hogyha ez nálunk lenne, akkor szerintem nem lenne egy rossz esténk szerintem. Ad egy, ad kettő, azért az a 10% az sok. Tehát azt mondjuk egy 60 perces tesztre vetítjük, az mondjuk ugye 6 percet, tehát mondjuk 54. percnél ugye mondjuk le kéne állítani mindenféle szimulációt, ami így kimondva nem tűnik olyan soknak, de azért ebbe gondoljunk bele, hogy amikor tényleg ennyire kiélezett egy világbajnoki küzdelem, nem feltétlen a jelenlegi állás, hanem ahogy például elkezdődött ez az év, ott azért tényleg minden egyes perc számít, amit az autó fejlesztésével lehet tölteni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes ízt ad tulajdonképpen, még mielőtt elkezdődne a 2023-as szezon, hiszen azt tudhatjuk, hogy a Red Bull bizonyos szempontból handicappel fog majd indulni a Ferrari és az egyre jobban feljövő Mercedes-szel szemben. Egyébként pedig azt lehet mondani, elnézést, hogy nekem egy picikét ez olyan ez az eset, hogy a Red Bull mintha, hát nem tudom, nem vette volna olyan komolyan ezt a költséglimitet, ami egy ekkora cég esetében, hogy mondjam, picikét hihetetlen, de simán ez is benne lehet a dologban. Én ilyen dolgokról olvasgattam, hogy elképzelhető, hogy például a különböző szabadságolásoknak az anyagi vonzatai is közrejátszottak ebben a túllépésben, illetve a különböző mérnököknek a fizetése. Tehát könnyen lehet, hogy itt is történt valami anomália a rendszerben. Ez viszont azt gondolom, hogy az FIA részéről egy kellően szigorú és kellően hatékony döntés volt abból a szempontból, hogy jövőre senki meg ne próbálja ezt eljátszani, mert lehet látni, hogy nincsen kibúvó, tehát itt a nagy csapatot is csúnyán megbüntetik, tehát tényleg nincs az, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kis ördögnek, például lehet, hogy a Haas megpróbálta volna ezt meglépni mondjuk, vagy mondjuk a Ferrari, ugyanúgy lesújtott volna rájuk a szankcionálást. Én szerintem ez egy üdvözölendő döntés volt, és nyilvánvaló az ellenfelek durvább ítéletet szerettek volna, amit itt említettél is, pontlevonás, meg világbajnoki cím elvétel, azért most képzeljük már el, hogy így Hamilton így odamegy, hogy ja, figyelj már, Lewis, tessék amúgy, itt van a világbajnoki címet. Ez olyan, mint amikor mondjuk egy olimpia után évekkel később kiderül, hogy a sportoló mondjuk doppingolt, és akkor a másodiknak így oda postáznak egy aranyérmet, hogy na, nesze, tessék. Tehát nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz. Érdekes, tehát én olyan szempontból ez nagyon izgalmas lesz, hogy tényleg a Red Bullnak egy bizonyos hátránnyal kell majd indulnia. Nyilvánvalóan az autójuk jelen pillanatban abszolút a top, tehát ez vitán felül áll, de hogy vajon ez vajon mennyire fog érinteni a már javában készülő 2023-as konstrukciót, hát erre majd tényleg az elkövetkezendő hetek, hónapok adnak választ.
Így van, és szerintem akkor térjünk is rá most a versenyre, ami nem túlságosan tartogatott izgalmakat, így jelesül ugye a pénteki napra és az időmérőre. Hát ugye a szabad edzéseken láthattuk, hogy korán sem volt Verstappen dominancia, ugye a Mercedesek nyerték meg mind a kettőt, nem csak a másodikat, ugye a Russell nyerte a másodikat, az elsőt pedig a Ferrari-sok. És ugye jött az időmérő, ahol szintén azt lehetett látni, hogy a Q1-ben és a Q2-ben is Hamilton győzedelmeskedett, és gyakorlatilag szerintem mindenki azt várta, hogy Magyaród után ismét egy Mercedes kerül majd az élre, és ugye pole-ból indulhatnak, hát ennek ellenére az utolsó kört Verstappen olyan szinten összerakta, hogy arra a Mercedesnek már nem volt válasza, és konkrétan 3/10-et kaptak az első helyen végző Verstappentől, úgyhogy ismételten Verstappen szerezte meg a pole pozíciót, és ő indulhatott az érről. Én amúgy kicsit szomorkodtam, hogy megint Verstappen és a Mercedesnek nem sikerült az első hely, pedig tényleg a Q1-et, Q2-t is Hamilton nyerte meg, és talán Magyaród óta most volt a legnagyobb esélyük arra, hogy ismét bizonyítsanak. Nem tudom, Áron, te hogy álltál ehhez, illetve a futamra is rátérhetünk szerintem, mert ott is hasonló Verstappen dominancia került előtérbe sajnos.
Hát igen, én megmondom őszintén, én már be is készítettem a címet a Q3-ban, hogy nem is tudom már, hogyan fogalmaztam meg, hogy Magyarország után újra polban a Mercedes, vagy valami ilyesmi Mexikóban. Mert én is azt hittem, hogy a szabad edzések alapján, illetve a Q1, illetve a Q2 alapján, hogy na a Mercedesnek itt Mexikóra tényleg minden összeállt, alapvetően jól működött itt a magaslati körülmények között az autójuk, és ez nem volt elmondható mondjuk a Ferrari-ról, ami tényleg olyan teljesen eltűnt. Abszolút minden ütközetben eltűnt. Tehát, hogy így, mintha nem is hallottunk volna róluk. Sok szakember mondta, hogy a mexikói nagyon magas rázókövek, illetve az autó, hogy onnan leérkezett, egyszerűen nem tudott ezzel a Ferrari mit kezdeni. Tehát őket hátráltatta a legjobban, itt a Mexikóban rendszeresített magas rázókő. Lehet, hogy ez valóban így volt, mert tényleg esélytelenek voltak a polra is, illetve tényleg aztán a versenyen is, erre is majd aztán nyilván ki fogunk térni. Izgalmas volt egyébként nagyon, tehát először azt gondoltam, hogy a Q3-ban, amikor Perez kijött, és futott egy 1.18 elejé kört, hogy na, ez lehet, hogy meg lesz, és akkor tényleg a hazai szurkolók is majd örülhetnek. Egyébként is Pereznek az édesapja az egy fantasztikus figura, tehát nem tudom, hogy ő tud-e nem mosolyogni. Tehát elképesztő életvidám ember, én imádom őt, szenzációs volt. Egyébként, ha már itt tartunk, érdekes volt, hogy több versenyző is arról számolt be, hogy túlságosan rámenősek a mexikói szurkolók. Tehát például azt hiszem, hogy Norris volt az, aki kifejezetten ennek, hogy mondjam, ellenszenvét fejezte ki, hogy azért jó, rajongjanak, csak azért egy bizonyos, nem is távolságot, csak egy bizonyos tiszteletet azért tartsunk már meg a versenyzővel szemben. Hát igen, ez az, amikor tényleg ez a szeretet, ez átcsap egy ilyen, nem is tudom, hisztérikába, talán így lehet legjobban kifejezni. Na mindegy, zárójel bezárva, vissza az időmérőedzésre. Szóval tényleg úgy nézett ki, hogy ez egy hat versenyzőnek a csatája lesz majd, de aztán megint jött Verstappen, aki ha amikor kell, akkor tényleg oda teszi magát, és tényleg előrántja a kalapból azt, amiért ő a Verstappen, meg amiért ő a kétszeres világbajnok. És hát Russellnek a legvégén ment el. Lehet, hogy így sem fogta volna meg Verstappen, viszont nagyon-nagyon szoros lehetett volna a kettejük között a különbség. Hát végül aztán Verstappen örülhetett. És ami szerintem engem nem is az időmérő keserítette, mert az izgalmas volt, hanem a versenynek a rajtja. Tehát több mint 800 méterig tart az első kanyar a rajtot követően, tehát én azt gondoltam, hogy rengeteg helyezkedés, helycsere, tehát az első rajthely az egyáltalán nem biztos, hogy aki ott van, az elsőként is fog bekanyarodni, és hát ez a Red Bull, ez annyira borzasztóan aerohatékony, hogy, illetve nyilván a rajt elektronikája is, a rajt mechanizmus pazar, tehát én szerintem a legjobb a mezőnyben, tehát én nagyon kevés olyan rajtra emlékszem az idejekből, amit Verstappen elrontott volna, vagy akár Perez is, de Verstappennek különösen jó rajtjai voltak ebben az évben, és egyszerűen nekem az volt az elkeserítő, hogy a Mercedesek próbálták jobbról, balról kihasználni a szélárnyékot, pedig aztán nekik tényleg volt, és nem tudták megelőzni Verstappent. Beértek ugyan mellé, de nem volt igazán támadási pozíció, ez valami egészen elképesztő, és hát onnantól kezdve Verstappennek tulajdonképpen bottal lehetett ütni a nyomát. Ugyan a Mercedes ugye próbálkozott egy alternatív stratégiával, hogy ők ugye a közepeseken kezdtek, míg a Red Bullok a piros oldalfalú lágyakon, de hát ezzel se igazán tudtak mit kezdeni. Annyi, hogy talán Hamilton az elején tudta tartani Verstappent úgy, ahogy, de azt leszámítva, még annak örülhetett, hogy a második helyet meg tudta tartani Perezzel szemben. És hát ugye a Ferrarikról itt beszéltünk már az elején, tehát ez a 5.-6. hely, és még ugye az időmérő edzésen még bejött el közéjük Bottas is, hát hát ez, és az volt tényleg a legelkeserítőbb, hogy Leclerc is azt mondta, hogy az a durva, hogy ez volt a maximumunk. Tehát hogy ez szerintem a Ferrarinak, hogyha nem veszük a kieséseket, nem veszük a taktikai baklövéseket, hanem csak pusztán a teljesítményt, akkor szerintem Mexikó volt a leggyengébb versenyük.
A Ferrarik azok tényleg nagyon-nagyon gyanúsan lassúak voltak ezen a futamon, és nem volt rá magyarázat, ami szerintem a legaggasztóbb tény így a szezon vége felé számukra, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy még Brazíliába, illetve Abu Dhabiba mit tudnak felmutatni, de azért nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy ugye amikor véget ért a verseny, akkor jöttek ugye az interview sessionok, és Hamiltont ugye a hazai közönség, a mexikóiak rendesen kifütyülték, és ugye a Perez, a hazai pilótájuk csitítgatta őket. Hát ez amúgy elég érdekes, mert ugye Hamilton megítélése szerintem évről évre nagyon-nagyon kettős. Tehát van, aki csak úgy zsigerből utálja őt, és vannak hatalmas Hammertime-os rajongói. Mégis azt mondanám, hogy nem biztos, hogy ez csak a személy ellen szólt. Lehet még arról beszélni, hogy 2022-ben ezek ilyen rasszista megnyilvánulások áron, vagy mi okozhatta ezt, vagy esetleg csak a mexikói vér, ami kijött, hogy igenis a mexikóiak ennyire szeretik Perezt, és mindenki mást utálnak, de azért ez nem volt túl empatikus a közönségtől.
Szerintem ez nem rasszizmus. Én szerintem ez inkább a mexikói drukkereknek a túlzott túlhevülése, hogyha ezt lehet így mondani. Egyébként ez hogy mondjam, időszakosan mindig felütötte a fejét. Tehát amikor mondjuk Fettel borította unalomba a Forma 1-et 2011-ben, 13-ban, akkor őt fütyülték ki rendszeresen. Amikor aztán tényleg Hamilton lett egyeduralkodója a Forma 1-nek, akkor őt fütyülték ki rendszeresen. Mihály Schumer szerintem azért nem fütyülték ki, mert az még egy annyival másabb kor volt, annyival, meg ő tényleg egy roppant karizmatikus volt, tehát ő szerintem a világon mindenhol tisztelték és szerették, még az ellenlábasai is, meg egy nagyon szerethető figurája volt a Forma 1-nek, ezzel nem azt állítom, hogy Vettel meg Hamilton nem szerethető, de azért vannak bizonyos személyi hogy mondjam, értékeik, amikkel nem feltétlenül tudnak azonosulni az emberek. Tehát akár Hamiltonnak az életfelfogása, a, hát mondjuk ki a politikai tevékenységei, akár, de ide vehetjük akár Vettelt is, illetve az, hogy nyilván ő volt a nagy ellenfél. Tehát ő volt évekig ugye a Red Bullnak is a nagy ellenfele, a Pereznek mondjuk úgy, hát nyilván elfogultan a mexikói szurkolók, a nagy ellenfél. És hát nyilvánvalóan akkor ilyenkor azt szokták elkezdeni idézőjelesen fúrni, faragni, utálni, aki tehet arról, hogy az adott éra picikét mondjuk szürkébb, unalmasabb. De egyébként meg Perez előtt le a kalappa, hogy tényleg csitította a sajátjait, hogy ne, ennek tényleg nincs itt helye, tehát ez ugyanúgy, mint a futballpályákon is, vagy bármilyen sporteseményen, a sportnak nem erről kell tényleg szólnia, úgyhogy szerintem Pereznek tényleg egy fair play díj az mindenképpen járna majd. És itt jön megint az, hogy a mexikói szurkolók is egy picikét ugye túl vannak hevülve, de hogyha már itt tartunk, picikét más olvasata van, de például amikor Mika Häkkinen akár San Marinóban kiesett, akár Monzában kiesett, ott emlékezetes módon ott ugye egy bokorban sírdogált, de azért a kamera megtalálta, hát a tifózik, az olasz szurkolók ott is örültek annak, hogy kiesett, és hát nyilván, de ez is hozzátartozik, ez meg valamilyen szinten a sporthoz hozzátartozik. Tehát ez is egy nagyon vékony jégen táncolás ez, hogy mit fütyülnek ki, mit nem fütyülnek ki. De nyilvánvaló a szurkoló az azért is szurkoló, mert valakinek drukkol, és valaki ellen drukkol. Na most nyilvánvalóan a kifütyülés az is egy olyan dolog, hogy ami már az én nálam is például egy határon túlmegy, mert Hamilton abszolút nem érdemelte ezt meg Mexikóban. Nagyon jól teljesített, egyre inkább összeáll ez a Mercedes így az év végére, tehát ez egy nagyon érdekes felállás lehet majd a következő évben, habár azt hozzátették, hogy alapvetően fog az autó DNS-e megváltozni majd 2023-ra, de azt lehet látni, hogy bizony ezt a Hamiltont azért még mindig nem szabad eltemetni, és még mindig van rá két versenye, hogy véghez vigye azt a tettet, hogy 2007 óta, tehát amióta ő a Forma 1-ben van, minden évben legalább egy versenyt megnyert, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes pikantériája lesz, vagy nem is tudom, egy üres színfoltja lesz az utolsó két versenynek, hogy vajon ezt a szokását meg tudja majd tartani.
És hogyha már ugye 2023-ig felgörgettünk, akkor szerintem 2026-ról is érdemes beszélni, mivel ugye most már hivatalos, hogy az Audi motorszállítóként fog csatlakozni a Forma 1 mezőnyében, és ennek fő okaként ugye meghatározták, hogy a nagyobb technikai szabályváltozás miatt is úgy gondolták, hogy a Forma 1-be a helyük, illetve az Uberrel kötött közös együttműködésük is ezt okozta, tehát hogy ők innentől kezdve 2026-tól már hivatalosan is a Forma 1-be fognak motorszállítóként tevékenykedni, illetve már sokan tudni vélik a versenyzőpárosukat is, nyilván ezek csak ilyen találgatások, de nagyon-nagyon sokan örülnének mondjuk, hogyha Mick Schumacher és Sebastian Vettel kapná ezt a két állandó ülést. Szerintem ezek azért elég hívábrándok így a szurkolók részéről, de valóban egy ilyen ikonikus páros lenne, nem tudom Áron, hogy te mit gondolsz erről, gondolom te is szívesen látnád őket.
Nem látnám őket szívesen, ez utópia szerintem. Mick Schumacher bőven nem üti meg a Forma 1-nek ezt a szintjét szerintem. Vettel pedig már kifele megy. Tehát itt nyilván volt egy föllángolás Amerikában, akkor tényleg nagyon jól ment, de az évben egy-két ilyen föllángolás volt. Amikor még tudod, még amikor a nagyöreg még egyet-kettőt úgy meg tud villanni, na most Vettelnél pont ezt érzem. Schumacher pedig nem mutatta meg szerintem az elmúlt két évben, hogy neki állandó ülésre lenne joga a Forma 1-ben. Szerintem, hogyha őt nem Schumachernek hívnák, akkor már régességre megköszönték volna neki az év elején az autótörések után a Forma 1-es szerepvállalását. Ez most nagyon szigorúan hangzik, de akkor is ezt gondolom. Nem igazán voltak, egy-két nagy villanása volt neki, viszont ezt a teljesítményt ezt nem tudja állandósítani. Tehát nekem Nelson Piquet Jr. jutott róla eszembe, aki szintén bekerült a Forma 1-be, hatalmas tehetségnek indult, azt hitték, hogy ő lesz az új Senna, vagy legalább tényleg mondjuk az édesapja szintjét azt tudja majd hozni. Hát neki is igazából egy-két villanása volt, inkább a második évében, már 2009-ben, de azt leszámítva tényleg nem váltotta meg a világot, úgyhogy én szerintem Mick Schumacher örüljön, hogyha még a Forma 1-ben tud majd esetleg jövőre maradni. Én szerintem nem fog egyébként ülést kapni jövőre. Az viszont érdekes lesz, hogy az Audi mekkora büdzsével fog majd beszállni ide a Forma 1-be. Ugye azt lehet tudni, hogy amit mondtál is, hogy 2026-tól a Sauberrel fognak együttműködni, tehát tulajdonképpen a Sauber a BMW-s korszak után ismét, illetve nyilván az Alfa Romeo-s éra után is valamilyen szinten, újra gyári csapat lesz, tehát ez mindenképpen egy érdekes színfoltja lehet majd a Forma 1-nek 2026-tól, hiszen emlékezhetünk, hogy a BMW Sauberrel például ugye milyen remek versenyeket teljesített, mondjuk Nick Heidfeld vagy éppen Robert Kubica, úgyhogy addig meg nyilván még lesz egy kis Alfa Romeo-s éra is, hiszen 2023 év végéig azért még az olaszokkal együttműködik a svájci csapat. Arra leszek még kíváncsi, hogy 24 és 25-ben lehet, hogy csak simán Saubernek hívják őket megint. Azért lenne csak jó, hogy akkor így el lehetne tényleg ettől a névtől egy jó időre úgy köszönni, hogy tényleg lenne még egy kis Sauberes éra. Úgyhogy egyébként meg tényleg tök jó, hogy az Audit tényleg a Forma 1-be be tudta csábítani a Forma 1-es vérkeringésbe, mert az Audi tényleg egy megkerülhetetlen tényező az autópiacon, az autózás, autósport világában. Én még nagyon reménykedem, hogy a Porsche is valamilyen szinten be fog szállni. Most a Williams-szel röppentek föl a hírek, ugye miután a Red Bull a dugába dőlt a megállapodás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez összességében nagyon jót fog tenni majd a Forma 1-nek, és nagyon jót tehet majd a következő nagy díj is, hiszen Brazíliában folytatódik a Forma 1, illetve hát most hamarosan ugye záró, hiszen Brazília, illetve Abu Dhabi marad hátra a versenynaptárból. És hát én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy például Verstappen tovább folytatja-e a rekord halmozást, hiszen most már 14 futamgyőzelemnél tart ebben a szezonban, amire korábban senki nem volt képes. Eddig Mihály Schumacher és Sebastian Vettel volt még arra képes, hogy egy szezonon belül 13 versenyt megnyerjen. Ezt a rekordot tartotta velük együtt Verstappen, de most már ugye Mexikó óta egyedüli csúcstartó. De érdekes, hogy a holland azt mondta, hogy őt ezek annyira nem érdeklik ezek a rekordok, hiszen jóval több versenye van, hogy ezt a rekordot meg tudja dönteni, mint amilyen mondjuk volt Vettelnek vagy Schumachernek.
Hát igazából ez az év, ez teljesen Verstappen sikerről, dominanciáról szól, annak ellenére, hogy ugye az év elején mennyire berobbant a Ferrari, és mindenki azt várta, hogy ezt egész évben végignézhetjük, hogy a Ferrari leállázza az egész mezőnyt, és gyakorlatilag ez akkora pálfordulatot vett, hogy most már csak azt láthatjuk, hogy Verstappenről szól az egész 2022-es szezon. Én nem gondolnám, hogy Brazíliában is legyőzőre találhat, nagyon-nagyon egyben van Verstappen, most már igazából minden mindegy alapon teljesített, a két világbajnoki cím a zsebében van, a büntetést is megkapták, ami szintén nem érinti a világbajnoki címeket, úgyhogy minden összeállt. Még Pereznek van egy csatája Charles Leclerc-rel, ugye összesen 5 pont különbség van köztük, és ugye a mostani futamon Perez már a világbajnoki tabella második helyére jött fel. Leclerc viszont szerintem nem akarja ilyen könnyen adni azt a második helyet, viszont nem tudom, hogy a Ferrari-ban még van-e valamennyi tartalék így az utolsó két futamra, vagy esetleg a brazíliai pálya adottságokat még a Ferrari mennyire tudja majd kiaknázni. Ez még egy potenciális dolog lehet a Ferrari számára, több előzési lehetőség, úgyhogy én azért egy kis javulást várok a Ferrari-soktól Brazíliába.
Érdekes egy helyszín, én nagyon szoktam szeretni, meg szerintem rengetegen szeretjük Brazíliát a maga old school-osságával, is szép magyarsággal kifejezve. Hát finoman szóval ráférne már egy felújítás arra az egész létesítményre, de szerintem ennek a pályának akkor is van egy ilyen retrós bája, abszolút. Az az érdekes még, hogy amit itt mondtál is, hogy mik maradtak még nyitott kérdések, hát bizony egy bajnoki ezüst, illetve bronzérem, és az még egy nagyon érdekes dolog lett Brazíliával kapcsolatban, hogy idén utoljára sprint kvalifikációs hétvége elé néz majd a mezőny, tehát ugye annak ugye az a leosztás, hogy pénteken van egy darab semmire se használható szabadedzés, mondjuk úgy, aztán egy időmérőedzés, szombaton egy újabb, teljesen a jelenlegi állapotában használhatatlan második szabadedzés, és utána pedig a sprint verseny, ami nagyjából 100 kilométer, illetve 100 kilométer és nagyjából fél óra, és ez határozza majd meg a vasárnapi rajtsorrendet. Ugye eddig Ausztriában meg Silverstone-ban, tehát Angliában volt sprintfutam, és ott azért megint nem igazán jöttek azok az izgalmas csaták, amiket ettől a formulától annyira várni lehet, viszont Brazíliában nagyon jól lehet előzni, még jobban szerintem, mint Ausztriában, illetve Silverstone-ban, bocsánat. Úgyhogy én most kifejezetten azt várom, hogy egy izgalmas és nagyon jó színes sprintfutamot láthassunk majd. Reméljük, hogy így is lesz majd. Amit viszont nem kell remélni, hanem 100%-os lesz, az ez a podcast adás, méghozzá a brazil nagy díjat követően, amikor is azt a futamot is ki fogjuk majd beszélni Bettivel, úgyhogy akkor is tartsatok majd velünk, nagyon szépen köszönjük, hogy most is itt voltatok, nézzetek továbbra is minél több autósportot, és kövessétek az Indexet. Jó éjszakát, szervusztok!
Sziasztok! Jó, akkor mondd még egyszer, hogy sziasztok, és akkor ezt vágom bele. Jó, oké. Szupi.
A műsor a Béton partnere.